kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen, jelentette ki a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A kormányfő a Múzeumkertben tartott megemlékezésen beszélt. A nagy víz túloldalán fordulat történt, kiderült, hogy mi vagyunk a jövő, fejtette ki. A mi szabadságharcunk épp úgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkiért vívják, mondta Orbán Viktor. Kiemelte, a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. 4 választást nyertünk Zsinórban, és 15 éve nem horpadnak be a védvonalaink, hangsúlyozta. Mindig akad egy birodalom, amely a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli, mondta a miniszterelnök. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején, tette hozzá. Európa urai úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút, kerül, ami bekerül, majd kap cserébe gyors uniós tagságot a mi pénzünkön. Erre egyetlen válaszunk lehet, uniót, de Ukrajna nélkül, jelentette ki a kormányfő. A Nemzet hangja néven indít 12 plusz 1 kérdésből álló népszavazást Magyar Péter, jelentette be ünnepi beszédében. A Tisza párt elnöke fel is sorolt ezeket. Az emberek támogatását kérik nyugdíjas szépkártya bevezetéséhez, a gyógyszerek áfájának eltörléséhez, évente minimum 500 milliárd forint extra forrás biztosításához az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére, az SZIA egységesen 9%-ra csökkentéséhez, a KATA adózási forma újbóli bevezetéséhez, a vagyonadó bevezetéséhez, a miniszterelnöki pozíció 8 évben történő maximálásához, az önkormányzatok hatáskörének kibővítéséhez, vagy éppen ahhoz, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon. 2 nő és egy férfi könnyebben megsérült Belgrádban, amikor egy autó a parlament felé tartó tüntetők közé hajtott és több embert elgázolt. A rendőrség közlése szerint a sofőrt letartóztatták. A kormányellenes tüntetésen több 10 000-en vettek részt. Akár az összes élelmiszerre kiterjesztetik az árréstoppot, ha első körben nem lesz elegendő eredménye, jelezte a miniszterelnök még pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, már megjelentek a gazdaságban annak a jelei, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez, de az a boltokban még nem látszik. Hamarosan megkezdi működését a Trieszti kikötő magyar tulajdonú része, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Rómában. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök helyettessel Matteo Salvinivel tartott tárgyalása után arról beszélt, 2 éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre. Befejezték a száj és körönfájással fertőzött marhák tetemeinek elföldelését Bábolnán, közölt a város a Facebook oldalán. Összesen 1700 állatot földeltek el, mindegyik a kisbajcsi szarvas marha telepről származott. A vírus az eddigi közlések szerint nem terjedt tovább. Jövőre elkezdődhet 7 vasúti nagyállomás felújítása, közölte a MÁV. A tájékoztató alapján Budapest keleti, nyugati, déli és kelenföld állomások, valamint Debrecen, Győr és Szeged pályaudvarainak felújítása és funkcióbővítése kezdődhet el. A közel-kelet biztonsági helyzete nagy mértékben befolyásolja Európa biztonsági helyzetét is. Magyarország ezért abban érdekelt, hogy a térségben stabilitás, béke és nyugalom legyen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán, miután telefonon konzultált egyiptomi kollégájával. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt időszakban sajnos mindez nem volt jellemző, ezért hazánk nagyra becsül minden olyan kezdeményezést, amely azt célozza, hogy a közel-keletre visszatérhessen a stabilitás, és az emberek békében, nyugalomban élhessenek. Garantáltan életben maradnak és méltányos bánásmódban részesülnek azok az ukrán katonák, akik leteszik a fegyvert a Kurszki régióban, jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz biztonsági tanácsülésén. Az elnök ezzel Donald Trump arra vonatkozó hozzáintézett felhívására reagált, hogy kímélje meg a Kursz megyében körülzárt ukrán katonák életét. Mint mondta, megértéssel fogadta hivatali partnerének indítványát, amelyet szerint az emberiesség elvei vezéreltek. Ukrajna és a védelmi politika mellett a versenyképesség lesz a jövő heti brüsszeli csúcs találkozó központi témája, közölt az Európai Tanács elnöke. António Costa a meghívó levelében kiemelte, a versenyképesség növelése érdekében szó lesz az egyszerűsítésről, az energiaügyről, valamint a megtakarítási és beruházási unióról. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég továbbra is, elszórtan valószínű eső, zápor, sokfelé majd újra felélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Műsorismertetésünk következik, kiderül hamarosan, hogy mi vár ránk a nap hátra lévő részében, de előbb a Stebról, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas időtöltést kívánok nemzeti ünnepünkön! A mai nap gondolatébresztő mondata Petőfi Sándortól származik, és így hangzik, az idő igaz, s eldönti, ami nem az. A folytatásból tehát kiderül, hogy mi vár ránk a következő két órában. Hamarosan Beszélőkönyvek című műsorunkkal jelentkezünk, ebben Szabó Magda Pilátus című írásának 5. részét Györgyi Anna olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkat hallhatják, 21 órától hírek, majd a zenemesterei szólnak a Szent István Rádió hullámhosszán, 22 órától hírek, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkat hallgathatják meg. Mai műsorunkban elsőként a cseh fantasztikus irodalomról hallhatnak, majd a második magyar űrutazás lesz a téma, és végül megismerhetnek egy ifjú óragyűjtőt is. Következzen bejátszásunk.
Igazából a óratípusból jobban a fali órákban van úgy egy-két kedvencem. A személyes kedvencem például ugye a Gustav Becker fali órák, az egy híres óragyár volt Németországban, és rengeteg órát kiadtak, fali órát, kandallórát, sőt zsebórát, mindenféle órát, és a Gustav Becker a kedvencem.
23 órától híreket mondunk, majd kezdődik a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása, 23.20-tól Daloljatok az Úrnak című műsorunkat sugározzuk, ezt követően tehát éjfél előtt pár perccel lesz legközelebb műsorismertetésünk a nap búcsúztató keretében. Tartalmas szombat estét kívánok minden kedves hallgatónknak, ha tehetik, tartsanak velünk!
Szárnyad eltakar, és felkavar ez az álom. Nem érhetlek el, csak figyelem, ne tévedj el. Ha megtalál a zord világ, nincs biztonság és béke. Szekerít,
érhetlek el, a távolság úgy énekel, hogy visszhangjával simogat, és vágyakat küld hozzád. Nem érhetlek el, de mindig lesz, ki rád figyel. Az érintésed képzelet, ez az őrület úgy fáj most. Külön úton mégis együtt a képzelet szekerén, valahol egy más időben félig ébren az Úr tenyerén. Gyere csak nézzük, amit rajzol az ég, csodáljuk most, ez is elég, ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én. Gyere csak nézzük, amit rajzol az ég, gyere csodáljuk most, ez is elég, ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én. Amit rajzol az ég, ahogy a fényt öleli meg a sötét, ahogy lennénk most te és én.
Beszélő könyvek, irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című írásának 5. részét Györgyi Anna olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Szabó Magda Pilátus. Egyetemi Index. Gaius Institúcióinak első könyve. Heti 1 óra. Magyar alkotmány és jogtörténet. Heti 7 óra. 2 levelezőlap Szent Mátéról. Ő küldte neki, mikor Emma nénit kísérte el egy nyáron. Számlák. Dávid Ilona internátusi díjának elismervénye a felsőbb leányiskolától. Az 1904 ötös tanévben. Dávid Gergely tanító ápolási költsége a Békés Csabai Kórházban 1907. november 4-től 27-ig. Nyugta Dávid Gergely tanító sírkövének kifizetéséről felállítatott karikás gyüdön 1909. április 22-én. Dávid Gergely. Nem tudod, milyen volt, mondta Vince. 2 méter, aztán mint a cérna, és mindig mosolygott, pedig olyan koldus volt, hogy alig tudott enni adni a gyerekeinek. Mikor a folyó áttörte a gátat, az emberek a temetődombra menekültek, az volt az egyetlen magaslat a faluban. Éjszaka volt, harangoztak. 2 néném anyám után futott, mikor rohanni kezdett a gát felé, én meg utánuk, de én elestem, és a futók letapostak a sötétben. Egész életünkben a gát volt a rémünk, meg a karikás. A tanító lelt meg, azt szedett fel, ölben vitt fel a dombra. A nyakába kapaszkodtam, és sírtam. Sose láttam többet senkit a családomból. Apámnak még a holtteste se lett meg. Nagyon félek a víztől, Etelka. Kavicsok, nyilván Andrus vagy Dávid tanító sírja pereméről, 2 síkos, habfehér kavics, egy törött elefántcsont papírvágó, egy címzetlen üres boríték, zöld, olajos papír a közepe, Borostyán szipka. Az is törött. Ez az ő hajában volt, ez a szalag. Egész este egyetlen percig sem ült. Forgott, keringett az oroszlán dísztermében. A tükörben táncoltak a csillárok. Olyan este volt, mikor az ember elfelejti, hogy szegény rokon Emma néninél, hogy 8 éves korában már árva volt egészen. Szekeres Ernővel keringőzött. Emma néni megnézte. Kontya tele volt tűzkélbe, flitteres tollakkal, olyan volt, mint egy öregedő papagáj. Csúnyán nézett rá, mert Szekeres Ernő nem volt párti, nem volt annak semmije, csak előnevei. Ott van egy fiú, aki sose táncol. Figyelt fel ő, mikor Isten tudja, hányadjára végigkörözték a termet. Szőcs Vince, mondta Szekeres. Bírósági jegyző. Nem tud táncolni. Majdnem elvétette a lépést, úgy elbámult azon, hogy egy fiatal férfi ne tudjon táncolni. Csak álljon a tükör alatt, nézze más, hogy kering. Illetlenül, tapintatlanul rábámult Szőcs Vincére. Az éppen odaintett Szekeresnek, s elfogta a tekintetét. Itt az Emma néni gyászjelentése, amelyen ő nem is szerepel. Klári, a soron következő rokon, akit nénye Aranka után magához vett, elküldte nekik. Ez valami föld, egy dobozban, és egy üres perssely. Újságcikk, lapkivágás 1907-ből, dél-magyarországi hírek, március 18. Ma van 20 éve annak, hogy a karikás kilépett medréből. Karikás révnél átszakította a gátat, és március 18-áról 19-ére virradó éjjel 5 falut elpusztított. Az árvíz áldozatainak száma közel 200 lélek volt. A vész karikás révet és karikás gyűdöt sújtotta legjobban. A. P. Weiss levele Amerikából. Ó, Istenem! A drogista Weiss. Hogy fázott a padláson? Vittek neki paplant, de az alatt is csak fázott. El volt fagyva keze, lába, ült a matracon egy sarokban, és a családját siratta. Vince úgy szedte ki a többi közül a légvédelmi sötétben, hogy éppen ott állt meg a sor a Darabont utcai ház kapuja előtt. Vince egyszer csak kilépett, az ég fekete volt, vastag, és berántotta a résen azt, aki a legközelebb állt a kapuhoz. Akkor már szóltak a szirénák, az őrök az eget lesték, nem a munkaszolgálatosokat. Az első lakó a pincében fújta a zsoltárt, kétségbe esetten, és valami konok váddal a hangjában. Hát ez sem elég? Hát erre se lesz csend már, hiába az ének szó, csak bombáznak, még mindig bombáznak. Hát süket az Isten! Nem hallja, hogy imádkozik? Semmi becsületük nem volt a szemében. Ez volt az első alkalom, hogy mégis valami elismerés látszott az arcán, mikor nagy későn a becsapódások zajában végre leérkeztek a pincébe. Igaz, hogy az ember haramia, tükrözte az első lakóharca. Az állásából is kiszórták annak idején. Miféle népek lehetnek, akiknek a lányát nem akarták felvenni az egyetemre, pedig nem zsidó. De meg kell hagyni, gyávának nem gyávák. Pedig Vince úgy félt, hogy keze lába reszketett. Weiss miatt is remegett, a bombák miatt is. Nem, abba kellene hagynia. Nagyon fáj. Most egyszerre minden olyan friss, a hangok, a mondatok is visszatérnek, izas suttogása. Miért dugtad el ezt az embert? Mert alkalmam volt rá, susogta vissza az apja. Iza elgondolkozott, összefonta a kezét, látszott, hogy tűnődik valamin. Mindig jót csinálsz, de csak úgy, mondta, mikor feltekintett. Nem vagy elég tudatos. Valamit azért tudok én is. felelte Vince, és megrándult az arca, mert valahol lecsapott egy bomba, és rettenetesen félt. Az alsó fiókban fényképeket talált, a saját és az Iza képeit. Iza morcos volt az érettségi tablón, kurtára nyírt fejű, dacos szemű, mint egy fiú. Itt voltak Vince diapozitívjai is. Valamikor sokat fényképezett, aztán 23-ban eladta a gépét. A fény felé tartotta a lemezeket, megpróbálta kitalálni, melyik mit ábrázol. Fehér-fekete árnyakat látott, ismeretlenek arcát, kemény kalapos, bajuszos férfiakat, földig érő szoknyás, madárszárnyal díszített kalapú nőket. Kik voltak? Miért vette le őket? Valami erdőt is látott, ha ugyanaz volt, falusi házakat. A legutolsó lemezre ráismert, a Lídiának adott kép negatívja volt. Visszatette a dobozt, mintha égetné a kezét. Az ő levelei. Prospektusok, külföldi városok, meg társas utazások prospektusai. Egy kötek folyóirat, népszerű fizika. Levelező lapok idegen tájakról. Gyűjtötte őket, pedig sosem utazott sem erre. Amikor már telt volna rá, nem volt egészséges. Családi okmányok, Iza iratai, keresztlevelek. Itt a végzés, amellyel elbocsátották, és itt a tetején a rehabilitációs irat. A 9590/1945 ME számú rendelet értelmében. Ha ott hagyod, visszajöhetsz, és elfelejtek mindent, mondta Emma néni. Micsoda katasztrófa, de én figyelmeztettelek. Milyen ember lehet az ilyen, akit elcsapnak, mint egy tolvaj cselédet? Bíró létére! Gyere haza, nagyon magam vagyok, és te már tudod, mit hogy kell csinálni. Aranka, aki ő utána került Emma néni mellé, akkor szökött meg Vitári Pistával. Emma néni kortyolta a kávéját és magyarázott. Tudta jól, milyen ítéletet vártak tőle, hát nem megőrült. Ilyen kényelmes állásba jut, koldus fillérekből nevelték fel. A tanító kápsálta neki a rávalót minden esztendőben, idáig vitte, aztán tessék. Tudhatta, hogy el kell ítélnie a vádlottakat. Tudta azt mindenki. Hát nem felmenti a négy hitvány parasztját a magyar szent korona nevébe? A hülye! És mikor a kollégái jóindulatúan megpróbálják helyrehozni az ügyet, és megadják a lehetőséget, hogy jóvá tegye, amit vétett, vagy szép csendesen visszavonuljon, akkor makog. Még szája jár, hogy igazság, igazság, és ellenáll. Most majd nézheti, mi az igazság. Rajta is betelt. Szegény anyád a sírjába fordulna meg, ha elhagynálak. Hát hozzám hazajöhetsz, fiam. Nálam otthonod lehet, mint volt, bár állatlan módon elkívánkoztál belőle. Én megint befogadlak, ha akarod, de nélküle. És pénzt nem adok. Azért ne járj ide. Pénzem nekem sincs, s ha volna, akkor sem az uradnak. Hallatlan. Remélem, elköltözik a városból. Itt nem maradhat. Lehetetlen. Akkor nem ment mindjárt haza. Kisétált a temetőbe. Nyár volt, kora nyár. Andrus sírján virágzott a rózsa. Éppen 8 éve volt halott. Leült a kispadra, nézte Andrus sírkövét, amelyre ráfutott a rózsa. A vastag füvet, a tömör, lassú fellegeket. A természet oly nyugodt volt, nem közömbös, nyugodt. Méhek keringtek a sírok fölött. Mérhetetlen csalódást érzett, míg nézte a rózsapirosát, az égkékjét. Minek egy temetőben ennyi szépség? A béke látszata, ez a zsongás, a madarak neszezése a gajak között, mikor nem ez a valóság. A valóság az elmúlás, és az az iszonyat, ami otthon várja. Csak ült. Ült. Egyszer csak megcsikordult mögötte a kavics. Megriadt, hátrafordult. Vince volt. Leereszkedett mellé a padra, s mint mindig, ha kijött, megsimogatta Andrus sírkövét. Sejtettem, hogy ide jöttél, mondta Vince. Lehajtotta a fejét, úgy szégyelte magát, mert először Emma nénihez futott pénzért, és panaszkodni, és hogy is mehetett ő vissza akár egy percre is Emma nénihez, aki sose szerette Vincét, és most belül örül annak, ami történt, mert eszébe jut a gátőr, meg az első beszélgetésük, és büszke az ösztönére, hogy ő már 12 évvel ezelőtt is helytelenítette ezt a házasságot. Ezen az éjszakán olyan furcsa volt arra gondolnia, hogy még Vince élt, mellette volt és egészséges is, lehetett valami, ami úgy igazán el tudta keseríteni. Mennyit sírt, milyen szívtépően az állásvesztés idején, pedig Vince elmagyarázta, hogy neki van igaza, nem azoknak, akik elbocsátották. S ő hitt ugyan a férjének, de azért boldogtalan volt. Pénz miatt, mindenféle butaság miatt. Hogy az ismerősök elmaradtak, hogy a família elkerüli, hogy valaki nem úgy köszönt neki, nem olyan mélyen meghajolva, mint régen. Most szégyelte magát, hogy eszébe jutott, mik fájtak neki akkor, és milyen gyáva volt, milyen gyalázatosan gyáva. Hogy megragad benne mégis valami Emma néni intelmeiből. Egy éjjel megpróbálta rábeszélni Vincét, költözzenek el a városból. Akárhová, ha akarja, Gyüdre. Vince szereti Gyüdöt. Diák korában minden nyáron visszament a tanítóékhoz, és máig emlegeti, milyen gyönyörű falu, milyen illatosak a füzek, ha barkázik a part. A karikás örvényei mélyek, a szigeteken őserdő a nád. Ám Vince nem akart költözni, és akkor emiatt is sírt. Olyan jó megoldásnak érezte az áttelepedést. Ott nem találkoznak városi ismerőssel, falun az élet is olcsóbb, meg tudnak élni az özvegyi nyugdíjból. Vince nem kapott fizetést többé, csak ő, özvegyi ellátmányt az igazságügyminiszter jóvoltából. Lehetett egy eleven ember özvegye. Nem, mondta Vince, és szelíd arca lángba borult. Nem megy. Nem bűnös. Nincs mit bujkálnia az emberek elől. Elfordult tőle. Nem akart erről beszélni többé. Még nem rehabilitálták, sose tudta rávenni többé, hogy Gyüdre utazzék. Ám 46 novemberében, amikor az irat megjött, reszketve, meg-megránduló szájjal leemelte a kis koffert a szekrény tetejéről, és csomagolni kezdett. Meg se kérdezte, hova készül. Ott volt az arcán, a remegésében. Hívta Izát, kísérje el, de az a fejét rázta, bújta a könyveit, nem volt szeme füle másra, csak a szigorlatra. Az apját is le akarta beszélni az útról. Egész este magyarázott neki, hogy Gyüdön nincs szálloda. Régi ismerősei közül szinte senki sem él már. A tanító régesség halott. A Dávid gyerekeket az ország távoli sarkaiba sodorta az álláskeresés. Aki mégis megvan, csak bámulja majd, mint a csuda bornyút. Mit akar látni maga Gyüdön? Kérdezte az apjától. Vince dacosan rakta a kofferjét, és azt felelte. A gátat. Hát engem nem érdekel a gátja, ne haragudjék, mondta Iza, és megsimogatta az apja karját szeretettel. Az emlékeket sajnos nem lehet átadni senkinek örökségül. Vince csak nézett, keze is megállt a bőrön felett, arca valahogy soványabb lett hirtelen, soványabb és szomorú. Aztán végül is nem ment el. Ő akkor kapta azt a csúnya influenzát, míg beteg volt, nem akart elmozdulni mellőle, mikor meg felgyógyult, szokatlanul rossz volt az időjárás. Elmaradt az út. Soha többé nem látta a szülőfaluját. Nem is igen emlegette már. Öregebb lett, gyöngébb, ritkábban mozdult ki a házból. Amikor rehabilitálták, már elmúlt 66. Nehezen mozgott, kínoszta a reumája, s már akkor is volt valami baj a gyomrával. Csak senki se sejtette, minek az előhírnöke. Betolta a fiókokat. Nincs itt semmi különös, azaz, hogy minden itt van. Egy fél évszázad közös élete. De nincs titok az együgyű lomok közt. Se nők képe, se préselt virágok, titkos levelek, semmi, ami ne Vince gyerekkorára vagy családi életére vonatkoznék. Most már szégyelte magát, hogy egy pillanatig is kételje támadt. Ismernie kellett volna Vincét. Ez az Antal hatása, meg a Lidiájé. Mikor ma kiment hozzá, Decker azt mondta, nincs magánál, s nem is volt akkor sem, amikor ő odaült mellé. Talán nem is azt mondta Antalnak, hogy adják a képet Lidiának, csak valamiről suttogott, s vejük rosszul értette. Annyit suttogott szegény, mikor megkapta az injekcióit, mindig, mindig csak suttogott. És hogy is beszélhetett volna halálról? Vince nem tudta, mi vár rá. Nem sejtett soha semmit. Kiment az előszobába, kinyitotta az ajtót, kinézett az udvarra. Az eső még mindig csorgott, de az idő lágyabb lett, mint délután. Kapitány észrevette, felugrált hozzá a lépcsőn. Ezelőtt 10 esztendővel ugyanilyen pimasz önérzettel és otthonosan szögdelt be hozzájuk a nyitott kapuajtón át. Május 1-je volt, a repülőgépből leszort virágokat meg a galambfalkát lesték a küszöbön, amelyet az újság ígért a főtéri ünnepség végére. Egyszer csak valami kopogott a kapuaj alatt, s mintha világ életében ide tartozott volna, beszögdécselt hozzájuk egy ökölnyi, fekete nyúl. Itt a galamb, mondta Vince, és nevetett. Peckes, mint egy kapitány, csak hogy fekete. Az emlék megint oly friss volt, oly kísértően eleven, hogy nem bírt az állathoz hajolni, visszament az előszobába. A szomszédban megszólalt a kakas. Hosszan elnyújtva ébrezgette az alvókat. Az ég fekete volt, egyetlen sötét tömb. Virrad, gondolta az öreg asszony. Vajon látja? A hálóban meleg volt, túl meleg a lépcső hajnali nyírkos lehelete után. Ledobta a pongyolát, készült visszafeküdni Iza mellé. A lány fordult egyet, de most sem ébredt fel. Mélyen, álmában is szomorúan lélegzett. Most, hogy szemben állt a fallal, megint pontosan látta a képet, az ő ágya feletti festményt, amely álmait védte. Megy a kislány, kosárka a karján, lépeget egy rozog a bűrűn, a bűrű alatt tarajos habú hegyi folyócska, a kislány kosarában eper. Az ember szinte hallja, hogy csattog a víz a sziklák között, majdnem leszívja, lesodorja magához a kötényes kis alakot, de azért mégse félti, mert háta mögött ott lebeg az angyal. Szandálos, szelíd lába ott száll a rozog a palló fölött. Két karját védőn tárja a gyermek felé, s az fut, gondtalanul a pillangó után, a szirtes mélység, a szigorú folyócska felett. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Szabó Magda Pilátus című írásának 5. része, felolvasta Györgyi Anna. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban először Hermann Judit nővér gondolatait hallják, aki a Kongregáció Jézus Szerzetes Rend tagja. Majd Fazakas Gyöngyi Mária, Szervita nővér, a Fájdalmas Anya Szolgálói Szerzetes Rend tagjának előadásában meghallgathatják Teréz anya Értett Szomjazom című elmélkedését.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A nagybőt sokszor összemosódik egy megtisztulási kúrával például. Ettől nagyon fontos, hogy elválasszuk azt, amit az egyház tanít a nagybőtről. A nagybőt nem más, mint megtérés. Mit is jelent ez a megtérés, metanoia? Odafordulás az Istenhez, és elfordulás a bűntől, mindattól, ami elválaszt minket az Istentől. Az egyház 2000 éves tanítása pedig abban segít minket, hogy hogyan tudjuk megtenni ezt az odafordulást az Istenhez. Mi az, ami segít minket ebben? Ilyenek lehetnek a bőti napok, a lemondások, a jó cselekedetek, a Szentírás olvasása, elmélyülés a Szentírásban, az Isten szavában, találkozás a Szentmisében az Istennel, és mind-mind ezek segítenek minket abban, hogy közelebb kerüljünk ebben a nagybőti időben az Istenhez, ami egy különleges idő, egy kegyelmi idő. És ezt adja nekünk az egyház, hogy elmélyüljünk és jobban találkozunk önmagunkkal, az önmagunkban jelenlévő Istennel. És tulajdonképpen ez a nagybőti időszak, tehát nem az önsanyargatást jelenti a mai időkben már, hanem sokkal fontosabb a megtérés, az odafordulás az Istenhez, elfordulás az eddigi rossz szokásainktól, berögződéseinktől.
És tulajdonképpen, amikor valamit megvonunk magunktól, nem csak a testünket, hanem a lelkünket is készítjük, mert minél kevesebb táplálékot juttatunk a szervezetbe, annál inkább el tudunk mélyülni. Én úgy tapasztaltam.
Azt gondolom, hogy itt nem is a étel megvonáson van a hangsúly, hanem amikor lemondunk valamiről, akkor ez egy bármi lehet. Tehát, hogyha például valaki mondjuk telefonfüggő, vagy számítógépfüggő, és mondjuk ettől vonja meg magát a nagybőti időszakban, azt mondja, hogy kevesebbet fogok telefonálni mondjuk, vagy kevesebbet fogok a számítógép előtt ülni, ezzel a akaratát próbálja formálni, és ezek a lemondások valamit től való elfordulás helyett fontos az, hogy valami mást tegyen az életének akkor a középpontjába, és hát ez a legjobb módja az, hogy akkor ehelyett az Isten felé fordulok, és őt teszem akkor az életem középpontjába. A számítógép helyett például mondjuk az Isten teszem az életem középpontjába. Az étel helyett az Isten teszem az életem középpontjába. Tehát ilyen értelemben van a lemondásoknak, a bőtölésnek fontos szerepe, hogyha ez összekapcsolódik az Istenhez fordulással.
És Judit nővér számára személyesen mit jelent a nagybőjt?
Hát sokáig számomra is a nagybőjt a lemondást jelentette. Lemondás például az édességekről, mert én is szeretem nagyon a csokoládét. Aztán utána kezdtem rájönni arra, hogy én alapvetően egy nagyon olyan típusú ember vagyok, aki szabályok és feladatok, időpontok határozzák meg, és ezek beszabályozzák az életemet. És maga a mértékletesség az úgy általában átjárja így az életemet, akkor nem biztos, hogy ezt kell, hogy jelentse a nagybőjt, amit egyébként is a hétköznapokban is megteszek. A nagybőjtre vállalt mondjuk még több lemondás vagy szabályok, ezek már nem voltak életadóak számomra, és nagyon fontos, hogy Jézus azt mondja, hogy ugye a nagybőjt az akkor jó, hogyha ebből új élet fakad, új életet teremt bennünk is, táplálja bennünk az belevaló kapcsolatot, az Istennel való új életet. Az idei nagybőjtben a lemondás helyett az építkezést választottam, vagy a kertészkedést is mondhatnánk úgy, a lelkemnek a kertészkedését, hogy a nagybőjtnek a célja az, hogy az Istennel való kapcsolatot és az emberekkel való kapcsolatot is helyreállítsuk, elmélyítsük. Ennek a szeretett kapcsolatnak az elmélyítését választottam most így a nagybőjtre magamnak, hogy kifejezni az Isten iránti szeretetet, az emberek iránti szeretetet. Ne a szabályok, a lemondások legyenek most a számomra fontosak, hanem a kapcsolatok építése. És hogy miért is mondtam azt, hogy a nagybőjtöt így a kertészkedéshez tudnám hasonlítani, de nagyon szeretek a kertbe tevékenykedni, dolgozni, és nagyon jó volt megtapasztalni, hogy nagybőjt első szombatján kint dolgoztam a rendtársaimmal a kertbe, gyomlágattunk, ültettünk, megmetszettük a fákat, és tulajdonképpen ez történik a nagybőjtben is, hogy mindaz, ami gaz a lelkünkbe, vagy ami úgy elburjánzott évközben a rossz megszokások, hogy ezeket próbáljuk a nagybőjti időben kikerebjézni a lelkünkből, megtisztítani a lelkünk kertjét ezektől a gyomoktól. Ahogy kertben voltam és a kis növényekkel, hogy foglalkoztam, ugyanezt tegyem az Istennel is, hogy a lelkem kertjébe adjak teret és időt az Istennek, ráfigyeljek a nagybőjtben, és ugyanígy a rendtársaimra, a kollégáimra, hogy a kapcsolatokra figyeljek most így a nagybőjtben, ami így számomra most fontos. És ahogy a elején is említettem, hogy ez a nagybőjt, ugye a megtérés, a metanoia, az Istenhez fordulás, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most valamitől 180 fokos fordulatot vesz az életem, hanem egy picikét, mint amikor az iránytűt beigazítjuk a hajósok is, hogy hova szeretnének eljutni, és hogyha azt látják, hogy egy kicsi eltérés van, akkor megpróbálják hozzáigazítani, hozzá kormányozni a hajót, és ez lehet, hogy csak néhány fokos eltérést jelent, de ha a távoli végcélt nézzük, ez a néhány fokos eltérés is már azt jelenthet, hogy egészen máshová fog a hajó eljutni, és ezért fontos, hogy ezeket a picikek is, kilengéseket, eltéréseket is megpróbáljuk korrigálni, és számomra most ez az emberi kapcsolatokban és az Istennel való kapcsolat helyreállításában mutatkozik meg most ebben a nagybőjti időben.
Vezess sátradba, Uram, szüntelen hívlak, én Istenem vagy Te, úgy vágyom utánad, enged hallanom hangod, hiszen tőled van az élet, nem ad boldogságot más, csak a Te jelenléted tisztíts meg, ó Uram, szent tüzeddel. Szentelj meg a bárány vérével, vedd izzók parazsat a mennyei oltáról, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen, érincs meg ajkaim, hogy szent legyen. Szólj, Uram, hallj a szolgád, a Te kedves beszéde szíve mélyére rejtem, hogy ne vétkezzen többé, készen állok előtted, hogy tegyem, amit parancsolsz, mit rám bízol, Uram, hogy örömmel elvégezzem. Tisztíts meg, ó Uram, szent tüzettel, szentelj meg a bárány vérével,
Szólíts meg ajkaim, hogy szent legyen. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Tisztíts meg, ó Uram, szent üzete. Szentelj meg a bárány Jézus vérével. Tedd izzó parazsat a mennyei oltáról. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen.
Íme az ajtónál állok és kopogtatok. Jelenések könyve 3:20. Valóban a szíved ajtajánál állok éjjel-nappal. Akkor is, mikor nem figyelsz, akkor is, amikor kételkedsz bennem, hogy én lehetek. Én ott vagyok. Várom válaszod legkisebb jelét is, míg a legkisebb elsuttogott hívást is, mely megengedő, hogy belépjek. És akarom, hogy tudd, hogy bármikor is hívsz engem, én valóban jövök, mindig kételkedés nélkül. Csöndesen és láthatatlanul jövök, de végtelen hatalommal és szeretettel, hozva szent lelkem sok ajándékát. Könyörületemmel jövök azzal a vágyjal, hogy megbocsássak és meggyógyítsalak, és olyan szeretettel, amely meghaladja értelmedet. Olyan szeretettel, melynek oly nagy minden darabja, mint az a szeretet, amelyben én részesülök az atyától. Ahogy az atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Jövök vágyódva, hogy megvigasztaljalak és megerősítselek, hogy felemeljelek és bekötözzem a sebeidet. Elhozom neked az én világosságomat, hogy szétoszlatsam sötétséged és kételjeid. Eljövök hatalmammal, hogy hordozhassalak téged és minden terhedet. Eljövök kegyelmemmel, hogy megérintsem szívedet, átalakítsam életed és békémet adom neked, hogy lecsendesítsem lelkedet. Ismerem egész bensődet, mindent tudok rólad. Számon tartom minden hajadszálát. Életedben semmi sincs, ami ne lenne számomra fontos. Követtelek téged az évek folyamán, és mindig szerettelek téged. Még tévejgéseidben is. Ismerem minden egyes problémádat, ismerem szükséged és gondjaid, és igen, ismerem minden bűnöd. De ismét mondom, hogy szeretlek. Nem azért, amit tettél vagy nem tettél, érted, szeretlek téged, azért a szépségért és méltóságért, amelyet atyám adott neked, mikor saját képére megteremtett. Ez az a méltóság, melyet gyakran elfelejtettél, ez az a szépség, melyet bűnöddel elhomályosítottál, de én úgy szeretlek téged, ahogy vagy, és véremet ontottam, érted, hogy visszanyerjelek. Amikor csak hittel kérsz engem, kegyelmem megérinti életedben mindazt, ami változtatásra szorul, és megadom neked az erőt, hogy kiszabadíts magad a bűnből, annak romboló hatalmából. Tudom, mi van a szívedben, erre magányosságod és sírelmeid, a megvettetés, az elítéltség, a megaláztatás. Én mindezt elviseltem már előtted. És mindezt érted viseltem, hogy így részesülhetsz erőmben és győzelmemben. Különösen is ismerem szükségedet a szeretetre, mennyire szomjazol rá, hogy szeressenek és becsben tartsanak. De milyen gyakran hiába szomjaztál, önzően keresve ezt a szeretetet, benső ürességed múló gyönyörökkel törekedtél betölteni, a bűn még nagyobb ürességével. Szeretetre szomjazol. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyon. megelégítelek és betöltelek téged. Szomjazol rá, hogy megbecsült legyél. Képzeletedet felülmúlóan becsüllek téged. Annyira, hogy meghaltam érted a kereszten. Érted, szomjazom. Igen, ez az egyetlen mód rá, hogy akárcsak elkezdjük leírni irántad való szeretetem. Érted, szomjazom. Szomjazom rá, hogy szeresselek, és viszont szeressél. Ennyire értékes vagy számomra. Érted, szomjazom. Gyere hozzám, és én betöltöm szívedet, és meggyógyítom sebeidet. Új teremtményét teszlek, és békét adok neked, még megpróbáltatásaidban is. Érted, szomjazom. Sosem szabad kételkedned könyörületemről, arról, hogy elfogadlak, hogy vágyom megbocsátani neked, hogy szeretnélek megáldani és életemet benned élni. Érted, szomjazom. Egyáltalán nem számít, ha úgy érzed, hogy a világ szemében nem vagy fontos. Számomra az egész világon senki sem fontosabb, mint te. Érted, szomjazom. Nyílj ki felém. Jöjj hozzám. Szomjazz rám. Add nekem az életedet. És én bebizonyítom, hogy milyen fontos vagy szívemnek. Nem ismerted fel, hogy az atyának már megvan a tökéletes terve életed átalakítására. Ettől a pillanattól kezdve. Bíz bennem. Kérj engem minden nap, hogy lépjek be és vegyem gondjaimba életed, és én megteszem. Megígértem neked, mennyei atyám előtt, hogy csodákat teszek életedben. Miért teszem ezt? Mert szomjazom érted. Szomjazlak téged. Csak azt kérem tőled, hogy bízd magad teljesen rám. A többit én megteszem. Most is látom a helyet, melyet atyám neked készített országomban. Emlékezz, hogy zarándok vagy ebben az életben, úton hazafelé. A bűn sosem elégíthet ki, sosem hozhatja meg a békét, amit keresel. Mindaz, amit rajtam kívül kerestél, csak még üresebben hagyott téged, ezért ne ragaszkodj e világ dolgaihoz. Mindenek előtt ne szaladj el tőlem, amikor elesel. Késedelem nélkül gyere hozzám. Mikor elém hozod bűneidet, megadod nekem azt az örömöt, hogy üdvözítőd lehetek. Semmi sincs, amit ne tudnék megbocsátani és meggyógyítani. Tehát gyere most, és szabadítsd meg lelked a tehertől. Nem számít, milyen messze tévedtél, nem számít, milyen gyakran feledkeztél meg rólam, nem számít, hogy milyen sok a kereszt, amit hordozol ebben az életben. Van egy dolog, amire azt akarom, mindenkor emlékezzél, egy dolog, mely sosem változik. Szomjazom, érted? Csak úgy, amint vagy. Neked nem szükséges megváltoznod ahhoz, hogy higgy az én szeretetemben. Mert szeretetemben való hited az, ami meg fog változtatni. Elfelejtesz engem, de én mégis a nap minden pillanatába kereslek téged. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Úgy találod, hogy nehéz ezt elhinni? Akkor nézz a keresztre. Nézd a szívem, melyet érted átszúrtak. Nem értetted meg keresztemet. Akkor ismét figyelj azokra a szavakra, melyeket ott mondtam. Mert ezek tisztán elmondják neked, hogy mindezt miért viseltem el érted. Szomjazom. Igen. Érted, szomjazom. Amint a Zsoltár vers többi része, melyet imádkoztam, mondja rólam, kerestem, aki szánakozzék rajtam, de nem akadt senki sem. Egész életedben kerestem a szeretetedet. Sosem szűntem meg keresni, hogyan szeresselek, és hogy viszont szeress engem. Te sok más dolgot kipróbáltál boldogságodat keresve. Miért nem nyitod meg szívedet nekem? Most rögtön. Jobban, mint valaha tetted. Amikor csak kitárod nekem szívedet, amikor csak elég közel jössz hozzám, újra és újra hallani fogsz engem, amint szólok hozzád, nem emberi szavakkal, hanem a lélek szavával. Nem számít, mit tettél. Szeretlek téged önmagadért. Jöjj hozzám nyomorúságoddal és bűneiddel, bajaiddal és szükségeiddel, és minden szeretet iránti vágyaddal. Szíved ajtajánál állok és kopogtatok. Nyisd ki nekem, mert érted szomjazom. Jézus Isten, ezért az ő szeretete, az ő szomja végtelen. Ő a mindenség teremtője, kéri teremtményei szeretetét. Szomjazza szeretetünket. Visszhangzik-e lelkünkben ez szó? Szomjazom.
Kedves hallgatóink! Mai szerzetesek félórája című műsorunkban Herman Judit és Fazakas Gyöngyi Mária nővér gondolatait hallgathatták meg a nagybőjti előkészületi időszakkal kapcsolatban. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, haraggal. A szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízz benne, ne félj. Megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Mert a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet az átvisz az életed. Ő, aki mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér. Az nem fogy el sose, mert ez a szeretet, ez átvisz az életet.